Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 99. Zsoltár első versét énekeljük. 99. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr országol és regnál nagy jól. Akik az ajtóban állnak, azok számára hirdetem, hogy talán ott hátul még vannak szabad helyek, illetőleg itt ebben a régióban. Kedves testvérek, örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy három család is elhozta kisgyermekét, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában. Így köszöntjük őket különösen szeretettel. Ma kereszteljük Móca Levente és Ádám Dorina gyermekét Leventét, Tószegi Tamás Mihály és Olasz Klára Zsuzsanna gyermekét Panna Katalint, valamint Baranyi Norbert Sándor és Csizi Petra gyermekét, Olivért. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük most a 412. dicséretünk második versét. 412. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Közben mi kikeressük ezt az éneket, hirdetem azt, hogy akik kisgyermekkel vannak, és esetleg a gyermekük nagyon sírna, elkezdene sírni, már akár a keresztelő alatt, át lehet menni itt az ajtón túl a kis helységbe, ott lehet játszani a gyermekeknek, és oda ki van hangosítva az Isten tisztelet. Természetesen a keresztelendő gyermekek majd csak a keresztelő után mennek majd át. Énekeljük tehát a 412. dicséret második versét, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és köszönt most benneteket, áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ez a három gyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg Isten igéjét a 103. Zsoltár verseiből. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, a 103. Zsoltár egy nagyon szép Zsoltár. Tele van hálaadással, Isten dicsőítéssel, Isten magasztalásával. De magasságok, és ha magasságok, akkor mélységek is vannak benne, meg távolságok is, és ahol távolságok, ott közelségek is. Távol volt, hadd kezdjem ezzel a gondolattal. Most három olyan család áll itt az úrasztalánál, akik az Isten áldását kérték az ő közös életükre, több vagy kevesebb esztendővel ezelőtt egyházi esküvőn. Talán távol van ez már, talán a fényképeket is néha elő kell venni, meg leporolni, meg átnézni, mert az első házasság évfordulón ez még elő szokott fordulni, aztán később talán egyre ritkábban. Távol volt, és mégis milyen közel. Távol volt, amikor vártátok a gyermeketek születését, érkezését, és mégis mintha tegnap lett volna. Távol van az, amikor őket majd a szárnyaikra engeditek, de mégis nagyon közel lesz. Így van ez. Távolságok és közelségek ott vannak az életünkben. De az Isten nincsen távol. A keresztelő is, meg ez a Zsoltár is erről szól, hogy az Isten nincs távol, hanem közel van hozzátok, és közel van a ti gyermeketekhez. Arról szól, hogy az Isten szövetséget épít az emberrel, közel jön, kijelenti magát neki, bemutatkozik a számára. Ma hálát adunk ezért a három gyermekért. Kiki a sajátjáért, de a másikért is. És így jó ez. És jó tudnotok azt, hogy az Isten be akar mutatkozni ezeknek a gyermekeknek. Mint ahogy be akar mutatkozni nektek is. Ahogy megtette ezt, talán abban az igében, ami szólt a házasságkötésetek alkalmával, ami szólt konfirmáción, vagy éppen most a keresztelői oktatáson. Az Isten bemutatkozik. És a Zsoltár is arról beszél, hogy az Istent meg lehet tapasztalni. Mégpedig hogyan? Amilyen messze, illetve amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az Isten szeretete. Az Isten így szeret benneteket. Az ég távolsága az átláthatatlan. Gondoljatok erre, amikor fölnéztek, hogy az Isten ilyen mérhetetlen nagy szeretettel szeret benneteket, és szereti a ti gyermeketeket. És ennek a mérhetetlen nagy isteni szeretetnek a jele az, hogy az Isten emberré lett, és megváltott titeket, és megváltotta a gyermeketeket, hogy élete legyen. Aztán azt is mondja az Isten, hogy távol veti a vétkeinket. Igen, most erről különösebbet nem mondok, mert az ige hirdetésben majd erről fogunk hallani, de az Isten eltávolítja tőlünk azt, ami akadálya annak, hogy vele legyünk, a vétkeinket. Úgy keresi ezeket a gyermekeket, és úgy keres benneteket, hogy ami rossz, ami akadálya az Istennel való közösségnek, az távol legyen. És van egy nagyon szép kép a végén, amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, a gyermekeihez, olyan irgalmas az Isten félők iránt. Talán sokszor beszélünk az édesanyákról, nem eleget, De hogy az édesapákról még kevesebbet beszélünk, az is biztos. Mennyire fontos a szülői, az anyai és az apai irgalom. Az a fajta irgalom, amiben ott van a gondviselés, a féltés, a szeretet, a jó indulat. Az Isten így közelít hozzátok, és így közelít a gyermeketekhez. Irgalommal, szeretettel, könyörülettel, gondoskodással. Higgyétek, hogy ez az Isten jön közel hozzátok és gyermeketekhez. Ismerjétek meg ezt az Istent, és képviseljétek a ti gyermeketek és keresztgyermeketek előtt. És így imádkozzatok egy gyermekekért, hogy megismerje azt az Istent, akinek irgalma végtelen, akinek szeretete soha el nem múlik, és aki mindig közel van hozzátok. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket, a gyülekezettel együtt mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallás a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a három kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a három kisgyermeket, az ő életüket. Köszönjük mindazt az élményt, ami már most hozzájuk köt, szülőt, keresztszülőt, nagyszülőt, családot. Légy áldott, Úrunk, minden áldásért, amivel hirdetted, közel vagy e gyermekekhez. Légy áldott, Úrunk, megváltó szeretetedért, Krisztus keresztjéért és feltámadásáért, és azért a szövetségért, amiben meghívod őket, amiben hirdeted, közel vagy hozzájuk. Kérünk téged, Úrunk, jelents ki magad nekik, hogy lássanak téged, mint hozzájuk közel lévő Istent, akinek szeretete végtelen, türelme nagy, irgalma soha el nem múlik. Így add, Úrunk, ezeknek a gyermekeknek a benned való üdvözítő hitet. És így kérjük, Urunk, hogy áld meg a szülők egymás iránti szeretetét, felelősségvállalását, a hitben való növekedésre, hitben való nevelésre egy gyermekek életében. Így kérjük, Urunk, a keresztszülőket is áld meg, vezesd őket, hogy téged hirdessenek életükkel és szavukkal egy gyermekeknek. Kérünk, Urunk, áld meg őket, vezesd őket, légy velük életük minden idején. Ámen. Levente, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Olivér, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Panna Katalin, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Panna Katalin, Olivér, Levente, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcát rátok, és adjon nektek békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteknek örömére, egyházunknak és nemzetének javára. Ámen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 468. dicséretünk első, második és harmadik verseit. 468. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Végtelen, irgalmú, szentséges Úristen. Akik az ajtóban állnak, azok számára hirdetem, hogy itt még három hely van elől, illetőleg ott is. Abban a részben még két-három helyet találnak a testvérek. Jöjjetek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten.
Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt leveléből, a második fejezet 8. versétől a 15. verséig tartó szakaszból a következőképpen. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz igazodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, s eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, s Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az ő igéjét. Hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak, mint hitvallási iratunknak a mai napra rendelt kérdés feleletei közül a 102. kérdést és feleletet, amely így szól.
A 102. kérdés így hangzik. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem, mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntesse meg, ha hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg.
Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te magadhoz hívod azokat, akik közel vannak hozzád, akik rendszeresen keresnek téged, de hívod azokat is, akik távol vannak tőled. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy lehetünk ma együtt ezen az Isten tiszteleten, hogy látjuk a keresztelőt, ami emlékeztet minket, mindannyiunkat hívsz a veled való közösségre, amely több látható dolgoknál, amely lélek által lélekben van. Így köszönjük, Urunk, hogy hirdeted ma is számunkra megbocsátó kegyelmedet, jelenlétedet, és hirdeted számunkra az élet igéit. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy amit ma hallunk, az ne csak fülünkig jusson, ne csak értelmünket, hanem egész valunkat ragadja meg. Így vonj magadhoz közel, Urunk Istenünk, s kérünk, hogy ami akadálya a Te igéd meghallásának, ellened való vétkeink, lázadásunk és engedetlenségünk, az nyerjen bocsánatot Krisztus által. Kérünk, így légy itt közöttünk, így áldj és szentelj meg minket, Urunk. Ámen. Készüljünk Isten igéjének hallgatására, a 210. dicséret egyetlen versét énekeljük, 210. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Az ének alatt a gyermekeket várjuk szeretettel a gyermekisten tiszteleten, és az így felszabaduló helyekre szeretettel hívjuk azokat, akiknek eddig még nem állt módjukban leülni. Thank you. Kedves testvérek, Isten üzenetét, melynek alapján az ő szavát hirdetem, Pál apostolnak a Kolossé levelének második részéből olvasom, annak 13. és 14. verséből a következőképpen. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, Krisztussal együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írott levelét olvassuk ezekben a napokban a református bibliaolvasó rend szerint. És mielőtt az ige üzenetét tolmácsolnám és magyaráznám, muszáj egy pillantást vetni erre a kisvárosra, ahova Pál ezt a levelet küldi. Kolossé egy kisváros. A mai Törökország déli területein, 10-20 kilométerre a tengertől, hegyek között egy kis völgyben. A római birodalomhoz tartozik értelemszerűen. Egy olyan világban, ahol nagyon sokféle vallás jelen van, nyilván főleg a római vallás, nyilván a császár kultusz, ahol tisztelni kell az élő, de a meghalt császárt is. És ebben a városkában létrejön egy aprócska kis keresztény gyülekezet, akiknek az életében ott vannak a mindennapi kihívásokon túl, amikkel mi is találkozunk és amivel mi is küzdünk, ott van ez a nagyon vegyes ideológiai és vallási háttér. Kihívást jelent ez azok számára, akik a keresztény hitüket meg akarják élni. Hogy egy más példával érzékelhetővé tegyem, kicsit olyan helyzetben vannak a kolossé gyülekezet tagjai, mint a szabadult alkoholista, akinek a számára ugye egyetlen egy korty alkohol is a lejtőn való ismételt elindulást jelenti, mint ahogy ez a szabadult alkoholista bemegy akármelyik nagy üzletbe, csak azért, hogy megtartsa a heti nagy bevásárlást, de mondjuk a tejtermékekhez, hogy eljusson, az italos pultok között kell elmennie. És neki folyamatosan nemeket kell mondani, hogy nem veszem le a polcról. És aztán nem nyitom ki otthon. Ott kell megállnia, nem levenni a polcról az alkoholt, hogy nehogy elinduljon a lejtő. A kolossé gyülekezet tagjai így vannak, hogy vigyázniuk kell a kereszténységükre, a tiszta tanítás, hogy nehogy eltávolodjanak az Istentől. De ez a mi valóságunk is. Nem csak a kolossé gyülekezet, hanem a mai ember is, az is, aki itt van most a katonatelepi templomban, abban is hasonló világban él. Ott vannak az életünkben a másik vallások. Kicsit kilúgozva is, azok a mozzanatai más vallásoknak, amiket emészthetővé tettek. Mondok egy-két példát. Az egyik ilyen, hogy el kell menni meditálni, és a jógának a szellemi hátterével is megismerkedni, mert az jó. Vagy a nyugati világban egyre inkább ott van az iszlám, ami népszerű a nem muzulmánok között is. Miért? Mert rendet ad. Ebben a kihívásban élünk. És sok másban is. És közben pont azt halljuk egyébként, mint a kolossé gyülekezet tagjai, akik azt is hallják, hogy hagyjuk már Krisztust, eljutottatok a Krisztus ismeretéig, most már lépjetek túl, mert van ennél több is. És ezt is halljuk, hogy lejárt már a kereszténységnek az ideje. Hogy lépjünk már egy kicsit túl ezen az Isten hiten, meg a 10 parancsolaton, de nekünk meg kellene maradni tisztának. Ez a mi valóságunk is. Arról szeretnék ma közöttetek szólni, hogy Krisztus a kulcs az életünkhöz. Miért? Először is azért, mert Krisztus a teljességre vezet. Ez az ige, amit hallottunk, legalább két ponton nagyon
közel kerül az életünkhöz és megtalálhat. Legalább két találkozási pontja van az életünkkel. Mert az életről és a teljességről beszél. Az életről még fogok szólni, de most hadd mondjak csak annyit. Az élet kérdése mindannyiunkat izgat. Hogy ne csak létezés legyen, hanem élet. Mennyire feszítő tapasztalatunk az, hogy lepereg az időnk. Mennyire feszítő tapasztalatunk az, hogy az életet nem csak úgy szeretnénk továbbadni, hogy életet adunk a gyermekeinknek, hanem hogy az életre neveljük őket. De mi az élet? Mit adtam át? Mit hagyok az utánam jövőkre? És ahol élet van, ott beszélni kell a halálról is. Mert az életben, mondja ez az ige is, már benne hordozzuk a halált. Nem tudjuk, hogy milyen betegséget hordozunk. Hogy mit örököltünk, hogy az mikor és hogy aktivizálódik. Elég pessimista, de igazából azt mondanám inkább, hogy realista az egyik gyülekezeti énekünk, ami azt mondja, hogy minket pedig mihelyt születünk, már a koporsó vár, az életben ott a halál árnyéka. És hányszor mondjuk? Hányszor mondjuk a magunk életében, amikor diákok vagyunk és egyetemisták vagyunk, hogy nincs életem, mert tanulni kellene? Hányszor mondjuk akkor, amikor gyermeket nevelünk, amikor dolgozunk, hogy nincs életem, mert felőrlődök a család, a munka, a háztartás, meg a többi dolog közepette. Nincs életem. És erről beszél ez a mostani igeszakasz is. Hogy az Isten az életét nem találó embert életre akarja hívni. De többről beszél. Azt mondja, azért nincs életünk, mert vétkeinkben vagyunk az Isten nélkül. És hadd hozzam ide a másik fontos kifejezést is. A teljesség. A teljesség az nagyon fontos. Teljes életet akarunk élni. És nem tudom, hányan vagyunk ma itt, akik azt mondjuk, hogy az én életem az teljes. Én azt feltételezem, hogy többen vagyunk, akik azt mondják, hogy az én életem azért nem teljes, mert hiányzik valami vagy valaki az életemből, vagy mert már nincs ott, vagy mert soha nem érkezett meg. Lehet, hogy van olyan közöttünk, aki azt mondja, hogy azért nem teljes az életem, mert az életnek sokkal több küzdelmét, kihívását és nehézségét látom. Mert akadály a másik ember az életem teljességében, mert akadálya betegségem abban, hogy elérjem a teljességet. Pedig ezért dolgozunk. És nincs olyan hét, hogy ne érkezzen meg hozzánk valami olyan üzenet, hogy na ettől majd teljes lesz az életed. Kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a kolossébeli gyülekezet tagjai, akiknek sokan akarják hirdetni, hogy mi az élet. De Pál itt egy fontos dolgot mond. A gyülekezet hívő tagjainak. Azt mondja, hogy nem majd lesz a tiétek a teljesség, hanem azt. Eljött Krisztus, akiben ott lakott az Istenség egész teljessége, és benne eljutottatok ti is a teljességhez. Nem majd, hanem már teljes életetek van. És csak egy pillanat erejéig hasonlítsuk össze a 2000 évvel ezelőtti kolossébeliek életét. Mai szemmel nézve szánalmas kis viskókba laktak. Az életük másról sem szólt, mint élni napról napra. Így jött az emberek döntő része. Szórakozni nem jártak, nyaralni végképp nem, szórakozni azért egy keveset. A gyermekeik... Egy családba született 7-8-10 gyermek, 3-4, ha megélte a felnőtt kort. Így éltek az emberek. Nem csak akkor, még pár száz évvel ezelőtt is. És mégis elnyerték az élet teljességét. Egészen megdöbbentő, hogy miközben mi azt mondjuk, hogy nem teljes az életünk, mert nem tudunk elmenni ide, meg nem tudjuk megvenni azt, Aközben azok az emberek teljes életet éltek. Nem lehet az, hogy rossz helyen keressük? Elnyerték a teljességet, mert hittek Krisztusban. Beérkezett az életük. És ez nem problémamentességet jelentett. Ez nem azt jelentette, hogy nem kellett monoton módon évtizedeken keresztül ugyanazokkal a napi kihívásokkal megküzdeni, hanem ezek között élték meg a teljességet. Hol vagyunk mi ettől? A magunk elégedetlenségével és zúgolódásával. A magunk kiszámíthatóbb, de még így is végtelenül kiszámíthatatlan életével. Krisztus tökéletes Isten. Benne lakik a teljesség. Gondviselő, megváltó, megszentelő, vezető, vigasztaló, és eljött közénk. Hogy bennünk éljen. Krisztus keresztje bizonyítja az Isten elköteleződését mellettünk, ezért amikor a teljességet és az életet keressük, őt kell keresni. Krisztus életre vezet. Mi az élet? Olyan sokféleképpen megfogalmazhatnánk. Talán azt könnyebb, hogy milyen életet akarok élni. Azt gondolom olyat, amiben nem csak munka van, nem csak feladat, nem csak fáradozás, hanem amiben van megállás, van feltöltekezés. Úgy éljük az életet, hogy van értelme. Úgy kelünk fel, hogy van dolgunk. Mert ha nem így, akkor elveszítjük az életbe vetett hitünket. Keressük az életet a létezésben. De megtaláljuk-e? Lehet, hogy mégis vannak közöttünk sokan, akik azt mondják, megtaláltam az életet. Jó életem van. Persze vannak kihívások, küzdelmek, bajok is, jók is, de úgy alapvetően rendben van minden. De egy kérdést hadd tegyen fel mindannyiunknak az Isten szava. Az Isten mércéje szerint találtuk-e meg az életet? Mert az azt mondja, amíg vétkeitekben vagytok, addig a halálban vagytok. Addig nem találtátok meg az életet. Bármennyire is úgy tűnik. A vétekre, a bűnre számos kifejezés van az Új Szövetség eredeti nyelvben, a görögben, amiből a legtöbbet úgy szoktuk fordítani, vagy úgy értelmezhetjük, hogy a bűn az céltévesztés, hogy nem az az életem központi célja, ami az Isten szerint kellene, hogy legyen, hogy benne éljek és neki éljek, és ez rendezze a mindennapjaimat. De itt nem ez a kifejezés van a véteknél, hanem azt mondja, hogy ti vétkeitekben vagytok, de ezek, cizelláljam egy kicsit, ezek olyan vétkek, amiket mi nem is biztos, hogy annak mondanánk. Ebben ott vannak a szándékos, meg a véletlen dolgok is. Ezek azok, amiket mi kis bűnöknek mondanánk talán. Hányszor mondjuk ezt? Az még belefér. Az Istennél nem fér bele. A vétek, amiről itt szó van, az félrelépés nem a házasságtörés értelmében, hanem abban az értelemben, amikor abszolút érthető lesz a kép, megyünk az úton, és megbotlunk, félrelépünk, százszor megtettük már azt az utat, és kicsit rosszul lépünk. Így botlunk meg egy-egy vétekben, a mindennapok része. De ez is akadálya a teljességnek. És azt mondja az Isten, hogy na ebből kellene megtérni. Nem jó ezzel szembesülni. De erősebb képet is használ erre az ige. A vétek az olyan, mint az adósság. Ez pedig azt gondolom, hogy nem kell bemutatni senkinek. Nem készültem ebben a tekintetben, hogy a magyar államadósságból kire-kire mennyi jut, akik itt vagyunk most. De talán sokunknak van adóssága. Ilyen hitel, olyan hitel. És az mindig feszít, hogy amikor megjön mondjuk a havi fizetés, akkor az legyen az első, hogy azt kifizessem. És amikor kifizettem, akkor ez egy hihetetlen megkönnyebbülés. De mennyire le tud blokkolni az adósság bennünket? Nem csak a pénzbeli, hanem amivel a másik embernek tartozunk. Amikor beugrik, hogy valakit megbántottunk. az adósság. Amikor vétkeztünk, az Isten elleni adósság. És van egy rossz hírem, nem 3%-os kamat van rá, hanem sokkal nagyobb. Azt mondja az Isten szava, a bűn zsoldja a halál, a kamat a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. És azt mondja, hogy miközben a vétkeink az akadályai a teljes életnek, olyanok, mint egy adósságlevél, aközben Krisztus ezt kiszegezte a keresztfára. A kép a következő. Abban az időben, ha volt valakinek egy adóslevele, ami valószínűleg nem volt 30 oldalas, mint manapság, tele apróbetűvel, amikor valaki kifizette az adósságát, akkor fogtak egy szöget vagy tűt, és ezt az adóslevelet ezt átszórták. És ez azt jelentett, hogy ki van fizetve. Azon már nincs több probléma. És mit mond az ige? A vétkeink miatti adósságunkat, azt az adóslevelet, azt ott látjuk átszúrva szegekkel a kereszten. Vagyis Krisztus fizette ki az adósságot. Ezért az életünk rendeződésének titka a Krisztusban való hit. Mert ez akadály az életünkben. És az utolsó üzenet. Krisztus minden hatalom felett áll. A Biblia világosan beszél a láthatatlan világ valóságáról, amiről nem szeret a mai ember tudni. A Biblia korának embere látott démonokat, vagy tudta, hogy vannak mondjuk démonok, istentelen erők, félt tőlük. És amikor azt mondja az ige, hogy Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, arról beszél, hogy a legfontosabb harc a szellemi harc, lelki harc, Isten és a sátán között. Ezt sokan megmosolyogják, és régi módinak tartják. De nem így van. Mert nézzétek meg, amikor az ember nem hisz a sátánban, akkor elkezdi a másik embert démonizálni. Én előre félek, hogy merre tart a közbeszédünk. Már most nagyon mélyen van. De nézzétek meg, más se látunk a mindennapokban, mint a másként gondolkodó, a másik politikai táborhoz tartozó embernek a démonizálását. Ez történik akkor, amikor nem hisszük azt, hogy van a sátán, van istentelen lelki hatalom ebben a világban. Elkezdjük démonizálni az embert. Rabul ejthet minket sok minden. Rabul ejthetnek bölcsnek tűnő, de egyébként üres gondolatok. Rabul ejthetnek hagyományok. Rabul ejthet sokféle igazodási pont az életben. Rabságokban vagyunk. Nem tudunk másként gondolkodni. A gondolataink rabságába vagyunk beszorulva sokszor. A politikai rendszerek rabságába vagyunk beszorulva. És innen lövünk oda, és onnan lőnek ide. Én nem követtem az amerikai eseményeket, de azt hiszem, sokan találkoztunk a hírrel, hogy a héten meggyilkoltak egy politikai influencert. Na, ide vezet az, amikor az embert démonizáljuk. És nem hisszük, hogy szellemi harc van a háttérben Isten és a sátán között. Nem mondhatunk Antikrisztusnak egyetlen embert sem. Az ember istenképű. Így kell látnunk. És a szellemi harcot azt Krisztus folytatja a sátán ellen. És legyőzte, a döntő győzelemben, döntő küzdelemben legyőzte, a végső győzelem még hátra van. Nem kell, hogy uralkodjanak bennünk a rossz szokások. Nem kell, hogy emberi bölcsességek uralkodjanak. Nem kell, hogy a világnak ez a lefelé tartó erkölcstelen gondolkodás, amivel démonizálja a másik embert, bennünket is meghatározzon. Vigyázzunk! Ne üljünk fel erre a vonatra. Keresztényként nem is ülhetünk föl erre a vonatra. Kedves testvérek, A teljességre törekszünk, és az életet akarjuk megnyerni. Jó lenne megérkezni ide. Az élet Krisztus, ő a teljesség, és övé a győzelem. Annyi mindenhez lehet igazodni. Igazodjunk hozzá, aki az élet, a teljesség, és aki győz mindenek felett. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 623. dicséret első versét énekeljük. 623. dicséret első verse, íme lészen a kései korban, hogy az Úr hegye áll hegyek orma felett. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, létezés és élet, két olyan szó, ami kapcsán gondolkodásra hívtál ma bennünket, hogy vajon létezünk, vagy életünk van. És Úrunk, megvalljuk, hogy sokszor gondoltuk már, hogy miénk az élet, hogy megnyertük, és aztán valami megváltozott és kifutott a kezünk közül. És azért lehetett így, Úrunk, mert nem benned találtuk meg az életet. Áldunk azért, Úrunk, hogy nem csak létre, hanem életre hívsz minket, a benned való hit által. Áldunk téged, Úrunk, azért, mert ma arra emlékeztettél bennünket, hogy vétkeink elválasztanak minket tőled, elválasztanak a teljességtől, de Krisztus vétkeink miatti adósságunkat kifizette kereszten elhordozott áldozatával, hogy teljes életünk lehessen. Úrunk, bocsáss meg, hogyha a vétkeinket nem tartjuk annyira tragédiának. Adj, Urunk, szerinted való bűntudatot és őszinte bűnbánatot, azzal a reménységgel, hogy aki megvallja neked vétkeit, azoknak te megbocsátasz. Azoknak elengeded vétkeik miatti adósságát. Hadd legyünk, Urunk, így úton az élet a teljesség felé. És hadd harcoljuk meg a lelki harcainkat, a minket kísértő gonosszal szemben, és győz bennünk, és győz közöttünk, és győz, Urunk, ebben a világban újra és újra. Köszönjük, és jó tudnunk, hogy tiéd minden hatalom, mert te vagy uraknak ura és királyoknak királya. Urunk, te vagy az élet ura, ezért rád bízzuk a betegeket, rád bízzuk a gyászolókat, a terheket hordozókat, azokat, akik különösen látják életük nagy hiányait, hordozd és erősítsd őket. És könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért és szolgálatáért, az evangélium terjedéséért itt és az egész világon. Imádkozunk, Urunk, hogy légy a mi őrizőnk és megtartunk. És kérünk, hallgass meg most csendben elmondott személyes imáinkat. Ámen. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk hálaadó részét. Fogadjátok Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő eheti alkalmainkat először is. Holnap hétfőn 3 órától itt Katonatelepen a kézimunkakör összejövetelét tartjuk, 5 órától pedig az imaóra összejövetelére várjuk a testvéreket, hogy közösen imádkozzunk egymásért, a rászorulókért, gyülekezetünkért. Kedden délután 5 órától tartunk bibliaórát, ugyancsak itt Katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Ahhoz, hogy erre méltóképpen készüljünk, úrvacsorai előkészítő istentiszteleteket tartunk. Az úrvacsorai előkészítő istentiszteleteink a következő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton lesznek majd, 5 órai kezdettel. És most jön a fontos információ, a helyszín most egészen egyedi lesz, ugyanis megszokhatták a testvérek, hogy néha nem a templomban tartjuk ezeket az alkalmakat, és az előttünk lévő héten is így lesz. A következő hét úrvacsorai előkészítő alkalmait az adventista templomban tartjuk a Hunyadi városban, a Liszt Ferenc utca 28 szám alatt. Tehát csütörtök, péntek, szombat 5 órára oda várjuk a testvéreket. Ige hirdetéssel szolgálunk a következő sorrendben, csütörtökön én leszek az ige hirdető, pénteken Ricuné Kis Georgina, szombaton pedig Pál Ferenc lelkipásztor testvérünk. Tehát csütörtök, péntek, szombat 5 óra, úrvacsorai előkészítő istentiszteletek az adventista templomban. Jövő vasárnap pedig, és ez a másik nagyon fontos, amit meg kell jegyeznünk, hogy nem tartunk istentiszteletet itt a Katonatelepi templomban. Tehát sem Katonatelepen, sem a Széchenyi városban, sehol, kizárólag 9-kor a Kecskeméti református templomban. Tehát arra hívjuk és várjuk a testvéreket, hogy jövő vasárnap 9-kor közösen legyünk együtt a Kecskeméti református templomban, úrvacsorás istentiszteleten. Az istentisztelet után pedig szeretett vendégség és könyvvásár lesz majd. Az elmúlt héten búcsúztunk Molnár Sándor József 76 éves, Hazag László 97 éves, és Szabó Istvánné Ásnagy Julianna 91 esztendős korában elhunyt testvéreinktől. Halottunk van, Kapás Tibor 69 évet élt, temetése pénteken 1 órakor lesz a köztemetőben. Az elmúlt héten adományként összesen 6.750.000 forint érkezett Egyházközségünk pénztárába ennek nagy része 4,5 millió forint a tervezett Széchenyi városi templomra. Legyen ezekért Istené a dicsőség. Két távolabbi alkalmat hirdetek. Szeptember 28-án, mához két hétre, gyülekezeti napot tartunk itt a katonatelepi templomban és a templom kertben. Délelőtt az istentisztelet után egy előadás és csoportbeszélgetés lesz. Ebédről Mészáros János testvérünk fog gondoskodni, majd délután közösen dicsőíthetjük az Úristent ének szóval. A programunk délután 3-ig tart, ehhez előzetes regisztráció szükséges, azért, hogy tudjuk, hogy hány főre készüljünk az ebéddel. Ezt az előzetes regisztrációt megtehetjük majd a kiáratnál, a hirdetőn táblán lévő jelentkezési lapon. Október 4-én szombaton pedig, ez jó helyet még messzebb van, de fontos program reggel 8 órától a templom őszi takarítására és kertrendezésre kerül majd sor. Ezt is írjuk be a naptárunkba, és készüljünk erre az alkalomra. Végezetül még egy hirdetésünk maradt hátra. Itt gyülekezeti közösségben szoktuk köszönteni azokat a testvéreinket, akik életük kerek évfordulójához érkeztek. Így köszöntjük ma szeretettel Puskásné Julika testvérünket 70. születésnapja alkalmából, és köszönjük az ő sok szolgálatát, imádságát itt a gyülekezet közösségében. Kívánjuk az ő életére, családjára, Isten és szolgálatára Isten áldását, és azért, hogy még arra, hogy még sokáig itt lehessen közöttünk. Fennállva énekeljünk egy áldást, a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük. 134. Zsoltár harmadik verse, megáldjon téged az Isten. Foglaljunk helyet, testvérek, és záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 623. dicséretünk, annak második és harmadik verse. 623. dicséret, második és harmadik verseit énekeljük. Nosza, jöjjetek el, jövevények! Thank you.
Fennállva imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen.